Átkozni jöttem ide, szent felséged elejébe, míg szent neved ünnepelem, szívembe szállj le, Istenem.
Áldás békesség, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeretettel köszöntünk benneteket innen a igazgató irodából, egy kis stúdió feeling van itt, itt vannak az ausztrál vendégek, akik a mai napon el is fognak köszönni, illetve azok is el fognak köszönni tőletek, akik Ausztráliába fognak utazni. Szeretettel köszöntünk benneteket, áldott hetet kívánunk, áldott napot nektek, eseménydús hetünk lesz, próbálom egy kicsit összegezni, de egy kicsit tekintsünk vissza. A decemberi perselypénz mindössze 3090 forint volt, nyilván ennek már az részben az oka, hogy itt vagyunk lent az iskolában, és nem tudunk úgy perselyadományt adni, mint ahogy azt megszoktunk a templomba. Úgyhogy Panka nénit kérjük, hogy szervezze meg ezeken az alkalmakon azt, hogy a presbiterek tudjanak az osztályba körbe menni, és én most itt Panka nénire nézek, és érti, hogy miért szükséges ez. Szóval segítsetek ebben, hogy ne maradjon el ez a fajta adományozás, hiszen készülünk nyárra munkácsra, nyáron munkácsra újra, és tényleg jó lenne, hogyha szép hagyományainkhoz híven tudnánk a nyári református munkácsi gyülekezet gyermektáborát támogatni. Felvételi volt írásbeli a hétvégén, és hogyha figyeltétek, akkor a pontszámok már szombat este, illetve vasárnap meg is jelentek a honlapunkon. És azért hozom ide ezt a gondolatot, mert nagyon sok hétvégén előkészítő van a lévaiban, akkor, amikor mi otthon vagyunk, vagy ti otthon vagytok, szóval, hogy tanáraitok nagyon sokszor vannak bent hétvégén. Most ezen a hétvégén is szombat délután lázas javítás volt, annak érdekében, hogy a pontszámok minél hamarabb felkerülhessenek a honlapra. Köszönet érte, azt gondolom, hogy jó ezt is látni, és hálát adni ezért. A fél év utolsó hete van, azt gondolom, hogy nem olyan szintű leállás ez, mint az év vége. Vinni kell tovább a tanulásnak a lendületét, mert a március 15-ig tartó március 15-ig tartó időszak tanulmányilag viszonylag egy jól tervezhető időszak, úgyhogy bátorítunk benneteket az aktív, intenzív tanulásra. A héten a menümenza kilépő kérdőíveket kell kitöltsük, és a belépő kérdőívekhez képest, ami papír alapon volt, ezek most online felületen lesznek. Figyeljétek a hirdetést, valamilyen formában tesszük majd elérhetővé, és nagyon fontos, hogy tanuljuk és tudjuk azt, hogy mindenkitől kérjük ennek a kérdőívnek a kitöltését. Segítsetek abban, hogy minél kevesebbet kelljen az iskola egy része után rohangálni, hogy van, aki még ezt elfelejtette, vagy esetleg nem feltétlenül szeretné. Tehát mindenkitől kérjük a kitöltést és a hirdetéseket figyeljétek. Ma harmadik bérletes hangverseny lesz, erre készüljetek a meghirdetett beosztás szerint. Holnap kedden nyílt nap, ez a harmadik nyílt napunk, sokkal kevesebben szoktak már itt lenni ezen a nyílt napon, de tiszteljük meg őket azzal, hogy a színes iskolai pólót felvesszük, mert azt gondolom, hogy ez egy jó, a tiszteletadásnak egy szép jele. Szülőértekezlet a végzősöknek egy héttel később lesz, erre a hétre volt meghirdetve, de változtattunk rajta, hogy a fél év zárás után tudjanak a végzős osztályfőnökök is találkozni a végzős szülőkkel. Ökumenikus ima hét van ezen a héten. A kollégiumból szoktak a kollégisták legtöbbször menni csoportban egy-egy gyülekezeti alkalomra itt Miskolcon. Mi az iskolából külön nem szoktunk hirdetni alkalmat. Csak a holnapra feltesszük ennek a tartalmát, érdemes ezt is figyelni, de ehhez a történéshez szépen passzol, ahogyan egy éve is volt, ausztrál vendégiskolánk tanára fog szolgálni a mai reggelen, aki ugye az anglikán egyházhoz tartozik, így hát az anglikán egyház képviselője szolgál nálunk most ezen a reggelen. Annyi különlegesség lesz, mint ahogy tavaly hallhattátok, angol szolgálat lesz, hogy próbáljatok úgy figyelni, nyitni az értelmeteket, hogy minél többet értsetek a mai reggeli szolgálatból. Illetve tanárnőnek lesz egy hirdetése, Kiros tanárnőnek, és utána az Ausztráliába utazók fognak elköszönni tőletek.
Áldás békesség, jó reggelt! Hirdetni szeretném, hogy jövő hét pénteken, február 1-én éjszakai dicsőítés lesz. Várunk szeretettel benneteket!
A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?"
Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of all of them. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this."
Jézus meggyógyítja a bénát. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látta a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsátattak a bűneid." Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: "Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"
Jézus pedig lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön," így szólt a bénához: "Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza." Az pedig felkelt azonnal, felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk."
Let us pray. Dear Lord, thank you for the students and staff of this school. I pray that they will have a good week and get through their studies well. Thank you, Lord, for all the opportunities you have given us. Thank you for the amazing exchange opportunities you allow us to experience. And thank you, Lord, for your constant love and attention, and for your Son, Jesus Christ. Amen.
Aldous Bickershay. Having travelled to quite a few places with students over the years, I've come to the conclusion that teenagers have three basic needs. I need to change to charge my phone, I need to find somewhere with Wi-Fi, and I need McDonald's. It doesn't matter where you travel, these are the top three needs of all time. None of us like to be told what we need. If you think about it, from our childhood, we are always being told by someone else what we need to do, something that we need to have, or somewhere that we need to be. For example, you need to clean your room, you need to do your homework, you need to eat all of your dinner, you need to wear something warmer or you'll be cold. And most of the time when we're being told what we need by somebody responsible, these needs will be for our benefit. If I wasn't told that I needed to bring warm clothes to hungry, I'd be extremely cold. As we grow older, we learn to think about what we need for ourselves, and we soon start to dismiss what other people tell us that we need, because we become old enough to make decisions for ourselves. You've probably already said it to your parents: "You don't have to tell me what I need, Mum." And sometimes this is right. It wouldn't be appropriate for your mum to tell you that you need to go to bed when you're still living at home at the age of 30. But sometimes our priorities are not right, and what we think our needs are not necessarily the best conclusion. You might decide to use the small amount of data left on your phone to download Ed Sheeran's latest album, because it will make you happy to do so, when really the greater need might have been to use the data you had to prepare for an exam. That's an example of when we wrongly conclude that what our actually is our most important need. In the Bible, we read from Mark chapter 2 about a man who was unable to walk, and he faced a very sad future, not having the ability to earn money or care for himself. He had great physical needs. No doubt he looked around him and felt that it was really unfair that other people could find work, make friends, travel, and not have to beg for help. His greatest happiness would be if he could just have the ability to walk. In his mind, his greatest priority and his highest need was obvious. I need my legs to walk. In his mind, his greatest happiness was for his physical needs to be met. He's thinking, if I can walk, life will be great. My one and only need is to get walking again. We know from what we read in the Bible that others took pity on him and carried him to meet Jesus, who was visiting the town and was showing that he clearly had the ability to bring healing to even the sickest people. This was an opportunity for all the sick and broken people to be renewed in their health. Jesus was doing great things, and the rush was on to get to Jesus before he leaves. People's physical needs were being met, and there was a great celebration and amazement at what Jesus was doing. Now we read that the crowd was so large around Jesus that the chance of getting the paralyzed man to Jesus was near impossible. So one of the group suggested that they avoid the crowd, climb the stairs to the top of the house, and dig a hole through the clay roof and lower their paralyzed friend right in front of Jesus. What a great idea! And this is exactly what they did. In verse 4, we read that after they made an opening in the roof above Jesus, they lowered the man, bypassing all of the crowd. Imagine the scene. Jesus healing all the people. Crowds stand amazed, and suddenly dirt and clay start falling from the ceiling. Everyone, including Jesus, look up and see a man being lowered down through the hole in the roof. Not great if you were the owner of the house. Now, we all expect that the story would continue with Jesus seeing the effort of the four men and the desperation of the paralyzed man, and would assume that Jesus would heal the man so that he can be made well again. And I'm sure this is what the paralyzed man and his friends would have thought would happen. The circumstances were obvious. Jesus was healing, a paralyzed man is lowered right in front of him. The only thing left to complete the scene is the healing of the man's legs and then bring in the next person. And yet, isn't it often the case that our expectations and what we think are our main needs are not always the same as those which God has in mind for us? And this should be of great comfort to us, because we know our God is a God who only does what is right for his children and can see beyond our immediate circumstances and works all things for our good to those who love him. I get that from Romans 8:28. It's so true. We have many things that we bring to God in prayer, needs that we perceive as being of the greatest importance and may in fact be a great burden to us. But no matter how much we pray for relief or resolution to the problem, nothing seems to change. And often this is because the greater good is not seen by us. The perspective God has on our lives is from before the foundation of the world to the very end of the ages. So why are we surprised to learn that what we see as our immediate needs are not necessarily the greatest need? And it's a great comfort for those who trust God to know that he has all things in his hands and sees beyond our immediate circumstances and works in all things for our greatest good. That's why, as Christians, we can give thanks in all circumstances. Now, the paralyzed man was in great need, And yet Jesus sees an even greater need. Now this is the same with many of us, isn't it? We know all about Jesus. We've grown up in families that attend church, or we attend a Christian school, or we might even regularly read our Bibles. But if all we have is a knowing of Jesus, we might just leave it at that and not see our greater need for Jesus. Knowing Jesus and needing Jesus are two different things. And you might be sitting in class this morning, happy enough to know about Jesus, and yet perceive no actual needs that Jesus could possibly satisfy. Maybe you have everything you want, life is good, things are going well, and Jesus really has nothing more that you could possibly need. You know about Jesus, but you actually think you have no need for Jesus. And this is because our need for Jesus is clouded in a thick fog of our happy existence. It reminds me of a time when I was travelling in a car early on a cold, foggy morning. We could barely see where we were going, and no matter how hard we put the wipers on, we couldn't get a good view ahead of us. It wasn't until we stopped and got out of the car that we stepped into a clear blue sky. You see, we had fogged up the inside of the car, and that was our reality that we were living in. It wasn't until we stepped out of our circumstances that we were able to see the truth of what the day was actually like. And so our needs are often dictated by the circumstances we find ourselves in. But the Bible tells us that which is seen is temporary, and that which is unseen is eternal. Well, our paralyzed man knew about Jesus, and even thought that he needed Jesus. But what he missed was a greater need that he hadn't perceived. And that is the same need that you and I have even today. And it's a need that, if not satisfied, will have consequences beyond our physical existence. And it is this exact need that is the reason Jesus was sent from heaven to earth, to remove our sin by him taking our sin on himself and we being given his righteousness. A wonderful exchange, and the only way to remove the separation between ourselves and God. Or to put it another way, our greatest problem is that a holy and perfect God will not accept anyone with even the slightest blemish of sin. And if we are truly honest with ourselves, we know that we don't have to scratch far below the surface of our lives to reveal thoughts and actions that hold us guilty of sin. And no matter how hard we might try, there's no way to completely rid ourselves of sin or to stand perfect before a perfect and holy God. This is our greatest need. And this is the greatest need of all mankind. Whether you have paralyzed legs, poverty, persecution, or whatever, the greatest need is for our sins to be forgiven. So Jesus said to the man, "Son, your sins are forgiven." Well, imagine the first thoughts of the paralyzed man. "Just a minute, Jesus. Can't you see the issue here? I've been lowered through the roof because I can't walk. Doesn't that suggest to you that my greatest need at the moment is my inability to walk?" Now, I have no doubt that Jesus obviously knew the man had great need for physical healing of his legs. But seeing past the physical needs, his greatest need was something the man hadn't yet recognized. A greater healing was needed. That indeed was a far greater work than the healing of the man's legs. And this work was the cleansing of sin, something that has an eternal benefit and no possibility of the man doing it for himself. Now those watching on, some of the religious academics of the day, heard what Jesus said to the man and were shocked that Jesus placed himself on the same level as God in pronouncing forgiveness of sins. I imagine they were struggling with trying to work out who exactly Jesus was, considering all the miracles that they were seeing. Miracles were one thing, but it's going a step too far to pronounce forgiveness of sins. Only God can forgive sins. Surely Jesus, this man from Nazareth, isn't claiming that he's God. And then we have a little comment on the side, written like a commentary, saying, Jesus, knowing what they were thinking, Jesus knew exactly what to expect from those in the crowd who heard him pronounce the forgiveness of sins. Perhaps he looked up from the man still lying on the ground into the eyes of the men watching on and said to himself, "Yep, that's right, you heard me. I just forgave this man's sins. And yes, you're right to think that only God can forgive sins. Therefore, I am in fact given authority as the Son of God to forgive sin." I mean, this was a statement beyond anything anyone who woke up that morning would never thought that they would hear. And yet here we are, Jesus publicly stating the solution to the greatest need of all mankind, the forgiveness of sins. God was visiting this small village in a small house, declaring that by no other way, except through Jesus, can sin once and for all be finally dealt with. And the point I'm drawing out for us this morning is that all of us need the forgiveness of our sins, that Jesus freely gives it to us. And yet there are many among us who are like those in the crowd, staying at a distance, taking in the knowledge about Jesus, but not seeing any need for Jesus, satisfied to just continue looking on. If this is you, well, you're like the man who built his house on sand. There'll come a day when your self-confidence will wash away under your feet, and you will wish you did receive the forgiveness offered by Jesus. But then it will be too late. You see, at the moment, your interest is only in today. Your needs are physical and momentary, like the man with broken legs. But Jesus is saying, "I've come to give you healing from your greatest need." But to those today who have experienced the complete forgiveness of their sins and had their greatest needs satisfied in Jesus, let's be like the friends who lowered the man on the mat. Be active in bringing others to meet Jesus. Tell of how he healed you of your greatest need. And pray for our friends and family that see no need for Jesus, that their eyes might be opened to look beyond the temporary circumstances to see the need for a complete cleansing of themselves by the forgiveness that Jesus offers. Let me pray. Heavenly Father, we thank you for Jesus, for the removal of sin that he gives to those who put their trust in him, who repent and are sorry for sin. Lord, we ask that you might wash our hearts clean, that you might transform our minds to see you more clearly. And I pray for Levi School that you'll continue to bless the work of the teachers and the leaders of this school, that you will be glorified in everything that is said and done here, and that Mishkolts will be a place that knows that Jesus is the Lord over this school. And we pray all this in your holy name. Amen.
Mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. És mai reggelen is a YouTube lesz a segítségünkre a zenei szolgálatban. A lámpást fogjátok hallani, Fényen vagy, ezt játszották 2017-ben a frissítő alkalmon. Ennek a felvételét fogom lejátszani, egy kicsit csendesedjünk el a hallottak felett és a mai reggeli ige mellett.
Segítőkezem, oh, oh, oh.
Köszönjük szépen a mai reggeli szolgálatot, és amint észrevettétek, csere történt itt a ma reggeli műsorban, mert ugye a szolgálat hamarabb következett, most következik, hogy elköszönnek tőlünk az Ausztráliába. Haza és oda készülünk.
Áldás, békesség! Az elmúlt 4 hónap az életem legjobb 4 hónapja volt. Szeretném megköszönni mindenkinek mindazt a szeretetet, gondoskodást és a csodás élményeket, amit kaptam tőletek a cserediák program alatt. Köszönöm a 11 árnak, hogy ilyen csodás osztály és a legkirályabb kampánypólót, amit tőlük kaptam, ilyen a grund. Nagyon jól éreztem magam veletek, és mind annyira fogtok hiányozni. De majd mi találkozunk. Eljött az ideje, hogy egy új kaland elé nézzek az életemben, de hálás vagyok Istennek, hogy Magyarország mindig a második otthonom lesz. Szeretlek titeket. Sziasztok, áldás békesség!
Sziasztok, áldás békesség! Az utóbbi 4 hónap fantasztikus volt. Nagyon sok emléket szereztem, amire öröki emlékezni fogok. Meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy szépítettek a mindennapjaimat. Azt hiszem minden, hiányozni fog legfőképpen az incsiklandó magyar ételek. Szintén köszönetet mondok a 11 annak. Mindenért, amit azért tettek, hogy otthon érezzünk magunkat. Remélem, hamarosan találkozunk. Köszönöm.
Sziasztok! Ashlyn vagyok. Az elmúlt 4 hónap volt a legjobb az életemben. Rengeteg csodálatos új barátot szereztem, és sok új dolgot éltem át. Sose fogom elfelejteni. Még szeretném köszönni a 11 annak, hogy a magyar családomba voltak. Nagyon barátságosak és viccesek vagytok, és nagyon kedvesek voltatok nekem. Mindenkinek meg szeretném köszönni a Lévojban, hogy szépítettitek az ízletem. Köszönöm mindenkinek az emléket és a sok vidám dolgot. Szeretlek, és nem foglak sose elfelejteni titeket. Ha bárki köszönletek, Ausztráliában jönne, csak érdjátok nekem. Áldás békesség!
Áldás békesség, kedves lévaisok! Azért állunk most itt, mert szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy mi képviselhetjük iskolánkat Ausztráliában.
Nagyon várjuk, hogy más helyen, más emberekkel és rengeteg új élménnyel gazdagodva eltölthessünk 6 hónapot Ausztráliában. Bízunk abban, hogy hazatértünk után tapasztalatainkat veletek is meg tudjuk majd osztani. Hálásak vagyunk azoknak, akik támogattak és bizalmat szavaztak nekünk ebben a csodálatos helyzetben.
És egy idézettel szeretnénk zárni ezt az egész köszönetnyilvánításunkat. A megszokott természetes környezetből kiszakadni egy kicsit olyan élmény, mint amiről a stratoszférát megjárt űrhajósoktól hallunk. Visszatérve, másként látják az őket körülvevő természetet és embereket, az élet apró, cseprő dolgait, mint annak előtte.
Küzdködtek egy kicsit a könyvükkel a hazaindulók és a hazaindulók. Egy áldással szoktuk elengedni azokat, akik ilyen hosszú útra indulnak, úgyhogy hát én most itt énekelem nekik az igazgatóirodában, ti pedig ha tehetitek, hogy énekeljétek velünk az osztálytermőben. Jézus életem előtt.
Jézus életem erőm békén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert benned élsz, már nincs mit félnem, mert benned élsz.
Utat kívánok nektek, Isten legyen veletek, és hozom haza benneteket. És hát magunknak pedig áldott hetet kívánunk itt a heti történésekkel. Arra biztatok benneteket, hogy nézzétek át a hívó valós történéseit, és áldott hetet kívánunk. Vicca, érkezik az áldott.
Házunkba is jöjjel velünk, te templomot, te Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk.